fától fáig. Elindultunk 4 héttel ezelőtt a jó és rossz tudásának a fájától, és ahogy ígértem, ezen a vasárnapon megérkezünk az élet fájához.
Hát így olvassuk Isten igéjét ezen a mai délelőttön, a Jelenések könyvének 22. fejezetéből, az első verstől, az első 5 verset fogjuk olvasni. Így hangzik az élő Isten szava a Jelenések könyvéből, a 22. fejezet első versétől kezdve. Azután megmutatta nekem az angyal az élet vizének folyóját, amely ragyogó, mint a kristály, és az Isten és a bárány trónjából ered. A város főútjának közepén, a folyó 2 ága között van az élet fája, amely 12-szer hoz termést, minden egyes hónapban megadja termését, és a fa levelei a népek gyógyítására szolgálnak. És semmi nem lesz többé átok alatt a városban, hanem az Isten és a bárány trónja lesz benne. Szolgái imádják őt, és látni fogják az ő arcát, és az ő neve lesz a homlokukon. Éjszaka sem lesz többé, és nem lesz szükségük lámpásra, sem napvilágra, mert az Úr Isten fénylik fölöttük, és uralkodnak örökkön örökké. Imádkozzunk. Atyánk, elég, hogyha behúnyjuk a szemünket, és látjuk ezt a világot, a tökéletes világot. Kérünk, hogy jelensd ki magadat ezen a mai délelőttön úgy, hogy közelebb vond a mi szívünket ehhez a világhoz. Amen. Foglaljunk helyet. Mi van az Éden kertjének a közepén? Tilos puskázni. Mit mondanál kapásból, mi van az Éden kertjének a közepén? Oké, ez a csapat azt mondja, hogy az élet fája. Tessék? Isten trónja. Az Éden kertben nem. Mi van az Éden közepén? Persze, az élet fája. Erről beszélünk a legtöbbet? Nem. Nem. Amikor az Édenről beszélünk, akkor mindig az van bennünk, hogy ott van a kert közepén a jó és rossz tudásának a fája, igaz? Ez van a fejünkben. Az Éden kertjének a közepén ott van a jó és a rossz tudásának a fája. De ez nem így van. Az Éden kertjének a közepén Isten frissen megteremtett, élettől harsogó világának a közepén az élet fája áll. De annyira ügyes volt a sátán, úgy megvezette az ember gondolkodását, hogy a mai napig az van a fejünkben, hogy ami az Éden kertjében a lényeg, az a jó és rossz tudásának a fája. De ez nem így van.
Mit mond az ige? Sarjasztott az Úristen a földből mindenféle fát, szemre kívánatosat és elederre jót, az élet fáját is a kert közepén, meg a jó és rossz tudásának a fáját. Hol van a jó és rossz tudásának a fája az élet fájához képest? Valahol, teljesen mindegy, hogy hol. Valahol, de nem a középen, mert nem az a lényeg. Mégis az ember számára, mióta elszakadtunk Istentől, mi a lényeg? Hogy én uralkodjak. A jó és rossz tudásának a fája áll az emberi élet középpontjában. Én akarom megmondani, hogy mi a jó és mi a rossz. Én majd eldöntöm, hogy ki uralkodik az én életem fölött. Én majd megmondom, hogy ki hozza a döntéseket az életemben. Én hozom. Mert onnan az Éden kertől fogva a sátánnak a legnagyobb praktikája, hazugsága a megtévesztés, hogy elvonta az ember figyelmét a lényegről. Mert ott, a tökéletes világ közepén az élet fája áll. Mindennek ez a középpontja. Minden innen indul ki. A középpontnak a természete az, hogy mindent ahhoz képest rendezünk el. Attól középpont. És Isten világának a középpontja az az élet. Isten világa az az életnek a világa. Azt mondja a teremtésnél, hogy elválasztom a világosságot a sötétségtől. Az én világomban nincsen sötétség, csak világosság. Az én világom jó. Minden, amire ránéz Isten a friss teremtésben, azt mondja az Úr, hogy igen jó, nagyon jó, jó, ez is jó, ez is jó, ez is jó. Hát még az ember... Minden jó, nincs benne rossz, mert az élet áll a középpontban. Az élet, ami mindig túlcsordul, növekszik, gazdag, burjánzik, erről szól egész Édenkert, Isten világa. A sátán pedig elérte az embernél, hogy a lényegről, a középpontról elvonja az ember figyelmét. A mai napig ez a tevékenysége, hogy leemelje a figyelmedet a lényegről, Istenről. Mert az Édenben az élet fája, ami a kert közepén van, természetes módon az élet adóról beszél. Nincsen élet életadó nélkül, nincsen élet Isten nélkül. A teremtmények számára az Édenkertnek az elrendezése azt üzeni, hogy amíg a középpontra figyelsz, amíg ehhez irányítod, ehhez lövöd be az életedet, addig nem lehet gond. Hol van ehhez képest a jó és rossz tudásának a fája? Valahol. Marginális. De a sátán leveszi a tekintetünket a lényegről, ráirányítja a kevésbé fontosra, a lényegtelenre. És amikor az embernek a lényegtelen válik lényegé, és a nem fontos fontossá, elszakad Istentől. Sarjasztott az Úristen mindenféle fát. Szemre kívánatosat és eledelre jót. És az ember tudta, azt az örök igazságot, hogy amilyen a mag, olyan lesz a gyümölcse is. Elültette Ádám a barackmagot, és barackfa lett belőle újra. Elültette a körtemagot, és körtefa nőtt ki belőle. Tudta, hogy ez így működik. Amilyen a mag, olyan lesz a gyümölcse is. Szerintetek ezek után nem tudta az ember, hogy az élet fája életet terem neki, és a jó és rossz tudásának a fája, vagyis a jó és a rossz megtapasztalásának és eldöntésének a fája azt fogja eredményezni, hogy megtapasztalod, barátom, a rosszat is? Nem tudta? Hát hogy ne tudta volna? Hát az a látogatás, amikor meglátogatja Isten a bűnbe esett embert, az nem egy egyedi eset volt. Miről beszélgethettek vajon Ádám és Éva Istennel minden délután? Hát pont az ilyen kérdésekről. Nehogy azt gondoljuk, hogy az ember itt találkozott először a jó és rossz tudásának a fájával. Nehogy azt gondoljuk, hogy a sátán mutatta be neki, hogy miről is szól ez a fa. Tudja Éva, mert megtanulta Istentől, és jól is válaszol a kígyónak, hogy azt mondta Isten, hogy ha eszünk róla, meg fogunk halni. Na most a tökéletes embernek lehetett némi fogalma arról, hogy ha ez a tökéletes, és Isten elmagyarázta neki, hogy nézd, ez az élet, ami itt van. A halál, amikor mindettől elszakadsz. Ne egyél róla. Miről szólt minden az Édenkertben, mert mindennek a középpontja az élet volt. az Édenben minden az életről szólt, egy pontot kivéve, a jó és rossz tudásának a fáját. Mit tudott arról az ember? Hogy meg fogsz tőle halni. Nyugodtan nevezhetjük úgy a jó és rossz tudásának a fáját, hogy a halál fája. Amikor az ember dönt, és azt mondja, hogy én uralkodom, én hozom a döntést jó és rossz fölött. Nyugodtan mondhatjuk, hogy az ember teljes tudatában szakít a halál fájáról.
Tudta ezt.
Pedig Isten szándéka szerint mindennek az életről, a gyarapodásról, a növekedésről, a túláradásról kellett volna szólnia.
A bűnbeesés után ezt mondja Isten. Azután ezt mondta az Úristen. Íme az ember olyan lett, mint mi közülünk egy. Tudja, mi a jó és mi a rossz. Most azért, hogy ki ne nyújthassa kezét, és ne szakíthasson az élet fájáról is, hogy egyen és örökké éljen, kiűzte az Úristen az Éden kertjéből, hogy művelje a földet, amelyből vétetett. És miután kiűzte az embert, odaállította kelet felől az Éden kertjéhez a kerúbokat és a villogó lángpallost, hogy őrizzék azt az utat, amely az élet fájához vezet.
Miért beszélünk mindenről? Miért pont most beszélünk mindenről? Azért, mert nem érthetjük meg a karácsony üzenetét. Nem érthetjük meg a messiás földre jövetelének a szükségét, érvényét és nagyszerűségét, hogyha nem innen indulunk. Hiába beszélünk, hiába tanulunk mélyreható, nagyon gyakorlatias dolgokat, hogy hogyan éljünk ezen a világon Krisztus követőiként. Hiába tanulunk olyan dolgokat, hogy mit kell csinálni a hétköznapokban, hogyha ezt nem értjük pontosan. Hogyha nem tudod, hogy honnan estünk ki. Hogyha nem tudod azt, hogy mit készített volna Isten az embernek, és ehhez képest miben ücsörgünk most, akkor soha nem fogsz vágyakozni arra az új világra. Akkor soha nem az lesz számodra a kérdés, hogy mit készít számomra Isten. Hogy annyira szeretnék oda jutni, hogy nekem az kell. És hogyha nem tudod, hogy honnan jössz, akkor nem fogod tudni azt mondani a körülötted élő elveszett embereknek, hogy figyelj, nem ez a lényeg. És ha nem tudod, hogy mi a lényeg, akkor ugyanott jársz, mint Ádám és Éva. Amikor azt gondolták, hogy a lényeg a jó és rossz tudása, hogy kinél van a hatalom. Azért beszélek most mindenről, mert Jézus azért kellett, hogy meghalljon, hogy újra megnyissa az élet fájához vezető utat. Mert az élet fájához vezető utat Isten elzárta az ember elől. Miért? Szeretetből. Ez nagyon érdekes, de azt kell, hogy mondjam, hogy Isten szeretetből elzárja az embertől az élet fájához vezető utat. Mert Isten őrizzen bennünket attól, hogy ebben az állapotunkban, ahogy most vagyunk, örökké éljünk. Ki az, aki szeretne örökké így élni? Na hajrá, most lehet emelni a kezeket. Ugye, hogy senki? Senki nem szeretne ebben az életben örökké élni. Senki nem szeretné, hogyha ez állandósulna. Azok a nehézségek, terhek, problémák, küzdelmek, fájdalmak, a halál. Hogyha ez állandósulna. Isten azt mondja, hogy bár nagyon fáj nekem, de én nem akarom, hogy ebben az állapotban maradjatok örökre. Nem akarom, hogy benne ragadjatok a bűnben örökre. És ez csak úgy megoldható, hogyha elzárom tőletek az élet fáját. Ha pedig el van zárva tőletek az élet fája, akkor meg fogtok halni. Hogyha nem az élet fája az életetek középpontja, ha leveszitek a figyelmet a lényegről, meg fogtok halni. Ha ti akarjátok eldönteni, hogy mi jó és mi rossz, meg fogtok halni. Ha nem hagyjátok az én kezemben az uralmat, meg fogtok halni. Biztos hallottátok már, vagy akár használtátok már ezt a kifejezést, hogy ez így nem élet. Igaz? Hogy ez így nem élet. Pedig ezt csak egy élő ember tudja kimondani. Azért született ez a mondás, mert az ember is pontosan érzi az élet és a létezés közötti különbséget. Pontosan tudjuk, hogy lehet biológiailag létezni, de attól még, hogy valaki lélegzik, attól az még nem biztos, hogy éli az életet. Vagy nem azt az életet, mint amit szeretne. Ez így nem élet. Elég drasztikusan elzárja Isten az élet lehetőségét az embertől. Kerúbok, ezek a fő angyalok. Óriási, hatalmas szellemi teremtmények. És egy villogó, tüzes, pallos. És amikor valaki megpróbálja megközelíteni az élet fáját, ilyen állapotában, akkor az az angyal megsuhintja ezt a tüzes kardot. És azt mondja, hogy biztos, hogy arra szeretnél tovább menni? Az élet fájához vezető út el van zárva. Az ember számára ilyen állapotában végérvényesen és tökéletesen nincs bemenetel. De az emberek érzik, hogy ez így nem jó. Érezzük mindannyian a bőrünkön, hogy ez így nem jó. Ez így nem élet. És érezzük a szívünk mélyén, tudjuk az agyunkkal, hogy kell lennie valami másnak, mert hogyha ennyi az élet, akkor ez így nem jó. Minden egyes tini lány, aki anorexiával sírva fekszik le, mert nem elégedett a saját testével, az valójában a szellemi valóságban két kézzel veri az élet fájához vezető kapun az ajtót. Mert azt mondja, hogy ez így nem élet, és vágyik valami többre, valami jobbra, mert nem elégedett az életével. Minden egyes apa vagy anya, aki azzal szembesül, hogy nem tudom megadni a gyerekemnek azt, amire szüksége lenne, és ott nyomorgunk a szegénységnek a mélyén, teljes kiábrándultságában, dörömből, azon az ajtón, ami zárva van, ami az élet fájához vezetne. Mert azt mondja, hogy ez így nem élet. Pedig tudjuk, hogy el kellene jutnunk újra oda az élet fájához. Minden egyes hölgy, ugye tudjátok, hogy gyönyörűek vagytok. Azért merem mondani, mert itt ül a felesége. Ugye tudjátok? De akármikor az fordul meg a fejetekben, hogy nem vagyok elég szép, nem vagyok elég jó, és megfeszítitek az erőtöket, hogy valahogy szebbé, csinosabbá, egészségesebbé tegyétek magatokat, az mind-mind kétségbe esett kiabálás, dörömbölés azon a kapun, ami zárva van. Minden egyes beteg ember, aki valaha felkiáltott már, hogy Uram, nem akarok tovább szenvedni, én ezt nem bírom. Mit csinál? Próbál bemenni azon az ajtón, amivel Isten elzárta tőlünk az élet fáját. És mi lesz a válasz újra és újra? Úgy elképzelem, hogy ott állnak a kerúbok, vérzik a szívük, és azt mondják, hogy barátom, én annyira beengednélek. Annyira szeretném, hogy ehess belőle. De így nem. Így nem. Mert ha most megengedném, akkor elveszítenéd a lehetőségét, hogy valaha is találkozz Istennel.
Jézusnak azért kellett megszületnie, és azért kellett később meghalnia, hogy az ember számára újra megnyíljon az út az élet fájához. És azt mondja nekünk az ige, hogy a kapu csak és kizárólag azok számára nyílik meg, akiknek az életét Jézus megtisztította, ők pedig tisztán tartják az életüket, nyilván a Szentlélek segítségével. Ezt írja a Jelenések 7.14. Ezek azok, akik a nagy nyomorúságból jöttek, ez a föld, így csummázza az angyal Jánosnak. Milyen ez a földi világ? Nagy nyomorúság. Ezek azok, akik a nagy nyomorúságból jöttek, és megmosták ruhájukat, és megfehérítették a bárány vérében. Később, ezt írja János, tisztátalanok pedig nem jutnak be oda a tökéletes világba, sem olyanok, akik utálatosságot vagy hazugságot cselekszenek, hanem csak azok, akik be vannak írva a bárány életkönyvébe. És végül, a legvégén, a Jelenések könyve legvégén, maga Jézus ezt mondja. Boldogok, akik megmossák ruhájukat, mert joguk lesz az élet fájához. Hoppá! Az, ami évezredek óta el van zárva az ember elől, és amiért kétségbe esetten küzdünk nap mint nap, azok számára lesz elérhető, akik megmossák a ruhájukat, a bárány vérében, erre majd mindjárt kitérünk, és azok számára Isten jogot ad, hogy újra egyenek az élet fájáról, hogy újra élhessenek. Ezért van az, hogy Jézus egyszer, amikor tanít, azt mondja, hogy a halottak, akik ma hallják az Isten fiának a hangját, egyszer majd életre kelnek. Na hát ez olyan, mintha én azt mondanám ma nektek, hogy kedves halottak, ma, akik halljátok az Isten fiának az üzenetét. Jézus nyilvánvalóvá teszi, hogy lehet, hogy létezel, de nem tudod, hogy mi az élet. Lehet, hogy elevickélsz itt, egy egész jó életet élsz, de nem tudod, hogy mi az élet. Mi az, amit Isten valójában készít és tervezett az embernek. Csak azoknak ad Isten jogot, hogy újra egyenek az élet fájáról, akik megmossák a ruhájukat. A ruha a Biblia jelkép rendszerében az emberi életvitelt jelenti. Gondoljatok csak a zsoltároknak a kifejezés módjára. Istenről, amikor ír, igazságot övez magára, igazságba burkolózik, mint egy köpenybe, jog az ő palástja, és a többi. A ruha az életvitelt, az értékeinket jelenti. Milyen lesz a tékozló fiú ruhája, amikor a disznók mellé keveredik legvégül? Koszos, büdös, elhasználódott. Mi az apának az első dolga, amikor hazaér a fia? Húzzatok gyűrűt az ujjára, adjatok rá tiszta ruhát. Volt valamilyen az életvitele, megtér belőle, átadja az életét újra az atya uralma alá, és kapja a tiszta ruhát. Csak azok számára ad jogot újra Isten az élet fájához, akik azt mondják, hogy Uram, itt az életem. Meg akarom mosni a ruhámat. Elég összetett kép
kicsit félelmetes is, de a nagyszerűsége miatt félelmetes, vérben ruhát mosni, attól nem szokott fehéredni. Általában. De aki Jézus áldozatával szeretne élni, aki elfogadja, hogy Jézus áldozata az, ami az élet vitelemet megtisztítja, ami újját teremt, annak a ruhája, az élet vitele, az élet gyakorlata Isten szemében fehérré válik.
Hát ezért azok számára elérhető az életfája, akik megmossák a ruhájukat. És nézzétek ezt a gyönyörű hármasságot, egy folyamat, hogyan készülj az élet fájához. Boldogok, akik megmossák a ruhájukat, mert joguk lesz az élet fájához,
és bemennek a kapukon a városba. Megmosod a ruhádat, odaadod az életedet az Úrnak. Ő átadja neked a jogot az élet fájához, és mi történik? Az a kapu, ami évezredek óta zárva van, kinyílik, és bemész a tökéletes világba. Az újjáteremtett tökéletes világba, és annak a fővárosába. Megyünk a mennybe. Ugye ezt szoktuk mondani. Ha meghalunk, megyünk a mennybe. Gyerekeinket így tanítjuk. Meghalunk, megyünk föl Jézushoz a mennybe. Karácsonyi olvasmányként olvassátok el a Jelenések könyve 20-21-22. Fejezetét. Kicsit másképpel fogunk ott találkozni. Emlékeztek, hogy kezdettől fogva arról beszélünk, hogy egy királyság volt. Istennek volt egy királysága, aminek az egyik szegletében lázadás ütötte fel a fejét. És Isten hagyja, hogy ez a lázadás egy darabig történjen, egy darabig hagyja, hogy az emberek lázadjanak, és aztán majd Isten megbünteti a lázadókat, és újra egyesíti az emberek világát a mennyei királysággal. Újra egyesül a két világ.
Miről olvastunk itt a bevezetőben? És láttam új eget és új földet, mert az első ég és az első föld elmúlt, és a tenger sincs többé. És a szent várost, az új Jeruzsálemet is láttam, amint alászáll a mennyből az Istentől, felkészítve, mint egy mennyasszony, aki a férje számára van felékesítve.
Na akkor hova megyünk? Isten újra egyesíti a mennyet a földdel. A királyság újra egy lesz. A földet Isten megtisztítja, újját teremti, és aztán pedig megtörténik a királyság újraegyesítése, ahol nem lesz többé lázadás. Az emberek világát felmagasztalja Isten, és összekapcsolja a mennyel. Az új Jeruzsálem, ez csupán az újjáteremtett földi emberi világnak a fővárosa. Hát, a 21. fejezetet, amikor majd olvassátok, akkor próbáljatok vele így együtt lélegezni. Olvastam otthon, elsírtam magamat. Nem lehet máshogy gondolni arra a tökéletes világra, amit Isten nekünk készít. 2200 kilométer kiterjedésű város. Az csak a főváros. 2200 kilométer. teljes pompa, dicsőség. De az még hagyján, a látvány az még csak az egyik dolog, hanem hogy mindebben egy tökéletes társadalom működik. Ebben az átmeneti világban, ami olyan, mint amikor kizökken valami a helyéről, azt várjuk, hogy Isten újját teremtse az emberek világát, és mi pedig beléphessünk az újjáteremtett tökéletes világ fővárosának a kapuin. Addig azonban azt mondja az ige, hogy küzdenünk kell. Kizökkent ez a világ. Amikor a mi földi életünkre gondoltok, és hogy mikkel kell itt küzdenünk, akkor egészen nyugodtan gondoljatok arra, hogy az ember élete ma olyan, mintha egy mozdony kisiklana a sínről, és akik abban ülnek, minden erejüket megfeszítve, tolnák tovább a vonatot a célállomás felé. Na, hát pont ilyen a mi életünk ahhoz képest, mint ahogy Isten elképzelte. Ez a világ átmeneti, kizökkent arról az útról, amin Isten szerette volna vinni. Kizökkent, mi pedig toljuk ezt a vonatot minden erőnkből, és körülbelül az életünk egy szakaszában felismerjük, hogy ez nem fog megérkezni oda soha, ahova mennénk. Ha csak valaki vissza nem teszi a sínre. Na hát ez az újjáteremtés. A kizökkent világot Isten helyreállítja. Addig pedig küzdenünk kell, hogy a lényegről, a középpontról semmi ne vonja el a figyelmünket. Jézus nem árul zsákba macskát, nem köntörfalaz, nem kendőzi el az igazságot. Azt mondja, hogy küzdelem ez a földi élet. A Jelenések könyvében 8-szor olvassuk azt a kifejezést, hogy aki győz, azt Isten valamivel megjutalmazza. Aki győz, azt oszloppá teszem az én Istenem templomában. Aki győz, a nevét felírom fehér kövecskére. Aki győz, annak adok új, megtisztított fehér ruhát. Aki győz, annak enni adok az élet fájáról, amely az Isten paradicsomában van. Hát barátaim, győzni csak ott lehet, ahol küzdelem van. Ezt jól jegyezzük meg, véssük nagyon mélyre. Győzni csak ott lehet, ahol küzdelem van. Ha túl kényelmes az életed, gondolkozz el. Ha az életed nem küzdés azért, hogy a hited erős legyen, szilárd legyen, akkor valahogy lekerült a tekinteted a lényegről. Mert Jézus azt mondja, hogy ez az élet küzdelem. Krisztust követni küzdelem. A hitben megállni küzdelem. Ezért mondja Pál Timóteusnak, fiam Timóteus, harcold meg a hit nemes harcát. Harc. És soha nem lesz más. Sőt, ezt is mondja Jézus. A gyáváknak és a hitetleneknek nem lesz részük az Isten paradicsomában. Tudatosítsd, és éld az életedet úgy, hogy küzdesz a hitedért, a tisztaságodért. Mosd a ruhádat, akárhányszor csak bekoszolódik. Jön a Szentlélek, segít, az Úr vezet az úton, nem egyedül kell csinálnod, sőt, egyedül nem is tudod, mert akkor taszigálod tovább a vonatot a sárban, a szántóföldön. De küzdjél, és ne add meg magadat, mert ezen a világon minden arról fog szólni, amit Isten az ősi nagy ígéretben megígért, emlékeztek? Port fogsz enni egész életedben. Hasadon fogsz járni, mondja a sátánnak. Lehet, hogy apróbb célokat elérsz, mert mardosod majd az ember sarkát, és ez borzasztó. de nem fogsz célt érni. És innentől kezdve a sátán minden vágya és célja az, hogy lerántson bennünket a porba, hogy ne kelj föl soha többé. Na hát ettől küzdelem ez a földi élet. Győzni csak azt tud, aki küzd. Győzelem csak ott van, ahol küzdelem van. A város főútjának közepén a folyó két ága között van az életfája, amely 12-szer hoz termést, minden egyes hónapban megadja termését, és a fa levelei a népek gyógyítására szolgálnak. Ahogyan az első teremtés frissességében ott áll a kert közepén az életfája, ez az origó, mindennek a viszonyítási pontja. Az újjáteremtett tökéletes világnak, a fővárosának, a főutcájának, a közepén mi van újra? Az életfája. Istennek továbbra is az van a szíve mélyén. Isten továbbra is olyan világban gondolkodik, ahol élet van, és nem halál, nem fájdalom, nem jajongás, nem szükségek, nem félelmek, hanem élet. Burjánzó, túláradó tökéletesség. Csak ebben az újjáteremtett világban az élet az ember számára folyamatosan, szünet nélkül és örökké elérhető. És semmi nem gátolja meg az embert abban, hogy újra és újra vegyen az élet fájáról. Értitek ennek a jelentését? Nem az a kérdés, hogy eszel-e naponta az élet fájáról, hanem hogy mindig ott a lehetőség. Ez egy szuperfa. 12-szer hoz termést minden hónapban. Hát ilyen a világon nincs. Hát egyszer jó, hogyha hoz termést egy fa, max kétszer, de hát egyszer, vagy maximum kétszer, ha olyanok az időjárási viszonyok. De az életfája az Isten tökéletes világának, fővárosának, a főútjának, a közepén, ez azt jelenti, hogy mindennek a szívében az élet áll. És Isten azt akarja, hogy szünet nélkül folyamatosan mindig elérhető legyen az ember számára. Ami a legjobban lenyűgözött ebben a részben, és most ezzel szeretném zárni, az nem az építészet a mennyben. Az is biztos gyönyörű lesz, ha csak belegondolok abba, hogy a mennyei Jeruzsálem 12, egyenként 66 méter magas kapuja, az egyetlen gyöngyből van kifaragva egyenként. Például. Fantasztikus. Egy-egy gyöngyből van minden egyes kapu. De nem is ez az igazán lenyűgöző, hanem hogy az ott működő társadalom egy tökéletes társadalom. Mert ezt olvassuk. Jelenések 21-23-tól. És a városnak nincs szüksége a napra, sem a holdra, hogy világítsanak neki, mert az Isten dicsősége világosította meg, és lámpása a bárány. A népek az ő világosságában fognak járni, és a föld királyai oda viszik be dicsőségüket. Ezek nem a mostani királyok, akik majd egyszer dicsőséget adnak Istennek. Mert akik most királyok, ugyanúgy lehetőségük van megtérni, mint nekünk. Aztán ha király, ha nem, Jézusra szüksége van. Hanem ez az újjáteremtett, tökéletes világnak a tökéletes társadalma. Egy tökéletesen berendezkedett rendszer, ahol szintén megvannak a felelősségi körök, megvannak a vezetők, mindenki boldog, mert helyre áll a teremtett világrendje. És a legmagasabb pozícióban lévők sem keresik a jó és rossz tudásának a fáját, mert az újjáteremtett világ középpontjában az élet fája áll, és a föld királyai, akik majd, kikből lesznek. Jól van, jó és hű szolgám, a kevésen hű voltál, sokat bízok rád ezután. Bizony, azok lesznek a királyok. És ezek a királyok már nem kívánkoznak a jó és a rossz tudás fája után. Nem akarnak uralmat maguknak, nem akarnak hatalmat maguknak, mert tudják, hogy mihez vezet az uralom átvétel Istentől. Kik ezek a királyok, a föld királyai? Azok, akikről két héttel ezelőtt beszéltünk, azok, akik azt tudják mondani, hogy az én uram a csodálatos tanácsos, az erős Isten, az örökkévaló atya, a békesség fejedelme. Az én uram ő. És nem pedig azt mondom, hogy én vagyok a csodálatos én. Én vagyok az erős én. Én vagyok az örökkévaló én. Én vagyok a békességes én. Hát ezt tudjuk a legkevesebben elmondani magunkról, a békességes én. A tökéletes világban egy tökéletes társadalmi berendezkedés működik. Számomra ez a leglenyűgözőbb. És ez a legfelszabadítóbb. Én akkorákat tudok ezen sóhajtozni. Na ezért vágyom oda. Képzeljétek el, ha ma az összes földi király, hatalmasság, elnök, miniszterelnök egyszer csak azt mondaná, mit mond az Isten? Na én úgy akarom irányítani az országomat. Na én pontosan úgy akarom irányítani. Az mekkora változásokat hozna? Hát még az, amikor nem keresik a jó és rossz tudásának, eldöntésének a fáját. Mert az Isten trónja van ebben a városban. Folyamatosan ő uralkodik örökkön örökké. Mindent ő világosít meg. Mindennek ő ad értelmet. És senki és semmi más nem érdekli többé az embert. Az egyik legfinomabb, legkedvesebb nyelvi játék a Bibliában, ez az egy fél mondat. Kapuit nem zárják be nappal, éjszaka pedig nem lesz. Miért nem azt írja János, hogy kapuit soha nem zárják be? Azért, mert János azt akarja mondani, hogy figyeljetek, nincs sötétség, nincs éjszaka. Isten elválasztotta a sötétet a világostól, és ebbe az újjáteremtett világban nem jön be a sötétség. Nem kell félnetek. Nem kell félnetek, hogy újra elszakadtok az élet fájától. Ott lesz, mindig terem. A levelei terápia, szó szerint görögül. Ezt a szót olvassuk ott. Terápia. A tökéletes világban nem a betegségből kell gyógyítani az embereket, hanem ezzel is érzékeltetni akarja János, hogy ott mindig folyamatosan gondoskodik Isten arról, hogy az örök élet mindig érvényes legyen ránk. Mindig Isten gondoskodik ezzel a terápiával arról, hogy mi örökké éljünk. Kapuit nem zárják be. 12 kapuja lesz az új mennyei fővárosnak. Mind a 12 kapunál ott áll 12 főangyal. De soha nem zárják be ezeket a kapukat. Isten gondoskodik az őrizetről, a védelemről, a biztonságról. Minden arról tanúskodik, hogy én őrzöm a ti biztonságotokat. De soha nem zárják be ezeket a kapukat. Szabadon járunk ki be, és az örök élet mindig elérhető. A föld királyai oda viszik be a dicsőségüket, a népek oda viszik be kincseiket és gazdagságukat. Mit jelent ez? Hogy mindenki jól prosperál. Úgy működik az élet, ahogyan tudjuk, hogy most működnie kellene. Csak most a bűn mindig mindent lehúz. De amikor nem fog a bűn mindig mindent lehúzni, akkor úgy működik majd az ember, úgy működsz te meg én, mint ahogy kellene. Kapod Istentől, adod vissza neki. Kapod Istentől, adod vissza neki. Tudom, hogy a tied, Uram. Tudom, hogy tőled van, adom vissza neked. Isten megdicsőül, helyreáll a rend, adja tovább. Egyre gazdagabb és gazdagabb, mert az élet burjánzik, terjed, növekszik. Egy kérdésem maradt a végére. Hol van az újjáteremtett világban a jó és rossz tudásának a fája? Sehol. Nincs. Nincs. Mert az újjáteremtett világban csak olyanok vannak, mert csak olyanok mehetnek be, akik szabad akaratukból azt mondták, hogy én odaadom az uralmat. És ki lenne az az őrült, aki azt mondaná, hogy kockáztatom a menny tökéletességét, hogy egy ugyanilyen kört tegyen a világ, mint amit mi átéltünk. Megfordulna a fejedben? Hát most is borzasztó ránézni erre a világra, hát még a tökéletességből. Innen jön Jézus. Nem tudom, hogy eddig mennyire értékelted azt az utat, amit ő megtett a mennytől a földig, de hogyha eddig nem értékelted, akkor most kezdheted értékelni. Hogy azért, hogy te megtaláld az élet fájához visszavezető utat, azért, hogy számodra is mindig éjjel és nappal nyitva legyenek a kapuk, azért Jézusnak onnan a tökéletességből, ebből a világból el kellett jönnie ide, ami csodás kis földi lázadó birodalmunkba. Érted? Megértem. Na ezt ünnepeljük karácsonykor. Na ez az igazi ajándék. Na ez legyen karácsonykor a karácsonyfa alatt a lényeg és az üzenet. Hogy tudod, drága kisfiam, kislányom, hogy kit ünneplünk ma? A királyt. Aki most is készíti a helyünket. Aki onnan jön a tökéletes világból, és megérkezik egy állat etetőbe. Na ezért fogunk most földre borulni, és imádkozzunk, és őt dicsőítjük. Mert ott, a város főútjának közepén, a folyó két ága között van az életfája, amely 12-szer hoz termést, minden egyes hónapban megadja termését, és a fa levelei a népek gyógyítására szolgálnak. Ámen. Gyertek, álljunk fel, ezért fogunk most imádkozni. Örökké való mennyei atyánk, szeretnénk, hogyha a szánk megtelne örömmel, és hogyha a szánk szünet nélkül téged tudna dicsőíteni azért a csodáért, amit elvégeztél, akkor, amikor Jézus megszületett ezen a földön. Köszönjük, Urunk, hogy nem akarod, hogy elzárva maradjunk az élet fájától. Köszönjük, hogy a te szíved vágya az, hogy újra az élet fája legyen mindennek a középpontjában. És az életadó, akit te magad vagy. Urunk, elismerjük, hogy teremtmények vagyunk, és te vagy a teremtő. Elismerjük, hogy szolgák vagyunk, és te vagy az Úr. Elismerjük, hogy gyermekek vagyunk, akik nem értenek mindent, és te vagy az Atya, aki mindent tudsz. Elismerjük, Urunk, hogy szükségünk van rád. Nem akarunk többé lázadni. Minden bizalmunkat beléd akarjuk vetni, Urunk. Elismerjük, hogy te vagy a király. És atyánk, meg akarjuk harcolni a hit nemes harcát. küzdeni akarunk és győzni akarunk a te oldaladon. Mosni akarjuk a ruháinkat, Urunk, és kérünk, hogy a te szent lelked által folyamatosan világíts rá arra, hogy mi bűn az életünkben. Urunk, nem akarunk érzéketlenné válni a te szent lelkednek a vezetésére. Nem akarjuk kikapcsolni azt, ami érzékenyé tesz bennünket a te szavadra, hanem meg akarjuk mosni a ruhánkat újra és újra, hogy jogot adhass nekünk az élet fájához. És köszönjük, hogy ezt Jézus már elvégezte. És mi benne hiszünk. Őt szeretjük, és benne reménykedünk. Mert te vagy Úr Jézus, ami megváltónk és királyunk. És köszönjük azt a csodát, ami ránk vár az újjáteremtett tökéletes világban. Legyen ezért áldott a te neved. Amen. Most foglaljunk helyet. Egy éneket fogunk meghallgatni. Dajka